Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni új szankciókról. Válaszul arra, hogy Moszkva a nemzetközi jog megsértésével elismerte a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségét. Időközben Ukrajnában kihirdették a rendkívüli állapotot. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte arról, hogy az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint a jelenlegi bosnyák vezetéssel nem lehet tárgyalni Bosznia-Hercegovina európai integrációjáról. Várhelyi Olivér ugyanakkor nem támogatja a szankciós politika alkalmazását. A biztost először az Európai Unió keddi migrációs konferenciájáról kérdeztem.
A konferencia fő témája nem az ukrán válság volt. A formátum, ugye a Salzburg Fórum, az egyrészt a közép-európai országok, másrészt pedig a nyugat-balkáni országok belügyi együttműködéséről szól. Tehát itt nyilvánvalóan ez a meghatározó téma mindig. És annak a folyamatnak érünk most már talán abban a szakaszában, ahol eredményeket is fel fogunk tudni mutatni, ami még 2020. júliusában indult el. Ez a közös platform, amit még a Nehammer jelenlegi kancellár, akkor belügyminiszter, osztrák belügyminiszter kezdeményezett, hogy tényleges, valódi, konkrét segítséget vigyünk a Nyugat-Balkánra, amivel támogatni és segíteni tudjuk őket, hogy megküzdjenek a migrációs válsággal, az illegális migránsokkal.
Mi ez a konkrét segítség? Pénzügyi, vagy pedig valami más tárgyi?
Ez jelent élőerős támogatást, ez jelent pénzügyi támogatást, ez jelent felszerelésben támogatást, és jelent fejlesztési támogatást. Tehát minden területen segítünk. Az újdonság, vagy azért mondom, hogy most már az eredmények felé fordulunk talán végre, mert ugye kezdetben is ez a platform arra lett létrehozva, hogy megerősítsük a határvédelmi képességeket, illetve megteremtsük azokat a feltételeket, hogy a Nyugat-Balkánról az ott illegálisan tartózkodó és menedékjogra nem jogosult személyeket elkezdjék kiszállítani a nyugat-balkáni partnerek vissza a származási helyükre. Ez a tegnapi nap nagy eredménye, hogy ennek a végrehajtása megkezdődött. Decemberben már látható volt az első ilyen akció. Közel 300 főt szállítottunk vissza uniós támogatással is Boszniából a származási helyükre. Erre válaszul, mi pedig az uniós oldalon megerősítettük nem csak a politikai elkötelezettségünket, hanem a pénzügyi, illetve az egyéb támogatási elköteleződésünket. Ennek az egyik kézzelfogható eredménye az, hogy tegnap be tudtam jelenteni, hogy 60%-kal megemeltük az erre szánt forrásokat, tehát 355 millió eurót tudunk erre és fogunk erre fordítani.
Ezen összesen egyébként hány ország osztozhat?
A 6 nyugat-balkáni országnak szánjuk ezt. Nyilván első számú kihívás Bosznia-Hercegovina, de ott már látszanak az eredmények, és a többiek is ugyanúgy, hogyha tudnak ilyen kitoloncolásokat végrehajtani, támogatni fogjuk. És támogatjuk őket a határvédelmük megerősítésében is. Hát ez a nagy áttörés a tegnapi napban, és az, hogy a nyugat-balkáni partnerek nem csak hogy hajlandóak velünk ebben együtt dolgozni, hanem kifejezetten kérik, kezdeményezik ezt az együttműködést.
Biztos úr, hogyha már említette Bosznia-Hercegovinát, akkor mi a véleménye a Nyugat-Balkánon és leginkább ott kialakult helyzetről? Az uniós vezetők ott is, vagy ezzel az országgal összefüggésben is szankciókat lebegtettek be, legalábbis a vezetésével szemben. Hol áll most az integráció, és egyáltalán szankciós politika megoldás lehet-e ebben a térségben?
Egy átfogó beszélgetés volt a külügyminiszterek tanácsán ezen a héten hétfőn, ahol a helyzetet értékeltük közösen. És megállapítást nyert, hogy legalább két alapvető probléma van, olyan súlyú politikai probléma van, ami az ország destabilizálásához vezethet. És mindkét nagy politikai problémára megoldást kell találni, de nyilvánvalóan a helyi közösségek, tehát a horvát, a bosnyák és a szerb közösség aktív és pozitív részvétele nélkül a nemzetközi közösség ezt nem fogja tudni elérni. Éppen ezért az a legfontosabb, hogy térjenek vissza a szerbek a intézményekbe, hiszen működő kormány parlament nélkül egyetlen ország sem működhet, illetve minden országban ez automatikusan az ország destabilizálásához vezet, ha ezek az intézmények nem működnek. Többször felszólítottam én is erre a szerb vezetést, ismét megtettük, és mivel egyenlőre ennek nem volt foganatja, azt látjuk, hogy nem fogunk tudni előre haladni a gazdasági és fejlesztési terv végrehajtásával, hiszen nincs kivel szerződni. Ha nincs működő kormány, akkor nincs kivel együttműködni. Viszont arra is figyelnünk kell, hogy közben ezeknek a alapvetően belpolitikai, talán leginkább választási szempontok szerinti indítatású csatáknak ne legyenek a bosnyák emberek, a boszniai polgárok, legyenek szerbek, horvátok vagy bosnyákok károsultjai, áldozatai. Tehát magyarán Bosznia ne szenvedjen azért gazdasági, társadalmi hátrányokat, mert a politikai elitje vezetése képtelen az ország érdekében cselekedni, és képtelen az ország érdekét nézni, ahelyett, hogy a saját választási szempontjait tenni legfelőre.
Tehát ezek szerint az integráció nem hogy előrelépett volna, hanem még talán vissza is?
Igen, sajnos ez a helyzet. Ahogy mondtam, nehéz a boszniai vezetés nélkül előre vinni az integráció ügyét. Ehhez szükség van egy működő kormányzatra, legyen szó akár az országos szint, legyen szó a federáció, ennélkül nehéz előrelépni. Ez kifejezetten és csak a boszniai vezetés felelőssége.
Várhelyi Olivért, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosát hallották. Brüsszeli hét. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni új szankciókról, válaszul arra, hogy Moszkva a nemzetközi jog megsértésével elismerte a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségét. Bár a Krím-félsziget elcsatolása utáni intézkedések ugyan nem voltak hatással Putyin további katonai lépéseire, de az orosz gazdaság mégis megérezte azokat. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Ugye az elmúlt hetekben, napokban hallottuk folyamatosan a figyelmeztetéseket, és ugye az volt a lényege, hogyha Putyin eszkalálja a válságot, a konfliktust, és átlépi a határt, akkor azt az Európai Unió és a Nyugat általában a nyugati partnerekkel együtt, de benne a Japán is egyébként, tehát a nemzetközi közösség egy része, akkor határozott és súlyos, komoly szankciókkal fogja megtorolni. Na most mi történt ugye?
Az, hogy szó szerint átlépte Oroszország a határt.
Így van, hiszen ugye a Donbass régiről beszélünk, ahol ugye gyakorlatilag ez Ukrajna része, tehát ez kétség se lehet efelől, hogy Ukrajna része, Kelet-Ukrajnához tartozik, még akkor is, hogyha egyébként zömében orosz ajkúak laknak ott, és sokan közülük nyilván Oroszországhoz húznak. Az elmúlt 8 évben egy ilyen ex-lex állapot volt gyakorlatilag. Ukrajna nem tudta érvényesíteni a hatalmát e terület fölött. Ugye a Minszki megállapodás lett volna visszavezető út, hogy Ukrajnán belül maradjon ez a térség. Mindkét oldalról egyébként a bizalmatlanság végkörében valahol tulajdonképpen szabotálták a Minszki megállapodást, és ezt egy ponton Putyin megelégelte. Erről beszélhetünk egyébként, hogy miért, mi történt itt a háttérben. És a katonai zsarolás eszközéhez, fenyegetés eszközéhez folyamatosan, amikor ugye 150 ezer katonát telepített, még többet is tulajdonképpen az ukrán határ közelébe. És aztán átlépte a határt. Átlépte a határt, és ez az Európai Unió és a Nyugat számára nyilvánvalóan azt jelenti, hogy Ukrajnának a területi integritását megsértették, és a szuverenitását, hiszen ukrán területre lépett az orosz haderő, még akkor is, hogyha ugye a fedő neve az akciónak az, hogy békefenntartó misszió. Hát látunk ilyet már az elmúlt években, ugye Grúziában és a Krimben is, ugye a Krimben kis zöld emberekék szaladgáltak, az oroszok sokáig tagadták, hogy egyáltalán közük lenne hozzájuk, aztán utána egy évvel később, vagy pár hónappal később már el is ismerték. Nyilván most is megfelelő előkészítés előzte ezt meg ezt az akciót, és az európai és a nyugatiak most válaszoltak.
És ugye azért tegyük zárójelben még azt is, hogy ugye a Nyugat nem tudja megvédeni Ukrajnát, miután nem tartozik a szövetségi rendszerhez, tehát se a NATO-hoz, se ugye értelemszerűen az Európai Unióhoz. Ezért kell fordulni a szankciókhoz, hogyha fel akar lépni mondjuk Oroszország az orosz békefenntartással szembe, úgymond?
Ukrajna nem tagja a NATO-nak, és ezért nem vonatkozik rá a kollektív védelem elve. Ugye a kollektív védelem elve alapján, hogyha megtámadnak egy NATO tagállamot, akkor a többiek elleni támadásnak tekintik, és a védelmére kelnek. Ez valószínűleg Putyint ezt tartja vissza egyébként attól, hogy komolyabban nekiálljon a balti országoknak. Más nem nagyon tartaná vissza, mint a NATO tagság. Ukrajna ezt nem kapta meg, és nem is volt róla szó, hogy a közeljövőben bármikor is Ukrajna a NATO tagjává válik. Tehát igazából Putyin itt mesterséges habveréshez fogott, hiszen mi változott az elmúlt 10 év óta? Lehet, hogy attól tartott, hogy Ukrajna szép lassan kicsúszik a kezek közül, és számára egyébként ez a helyzet, amiben a Donbass régió volt, lehet, hogy fenntarthatatlanná kezdett válni. Ezért lépett, de arról szó sem volt, hogy a következő 1-2 évben bármi történik, ami Ukrajna státuszát megváltoztatta volna, mind az Európai Uniónál, mind a NATO esetében. Ugye a kérdésed az volt, hogy a szankciók mennyire komolyak, egyáltalán mennyire lehet komolyan venni őket, milyen hatást váltanak ki. Ugye az első szankciós rezsimet még 2014-ben vezették be, ugye a Krím elcsatolása után és a kelet-ukrajnai események után, és ugye az volt a célja, hogy előidézni egy változást Putyin magatartásában. Ez nem sikerült, ezért valószínűleg az a mostani szankciós rezsimnek tulajdonképpen nincs is már ilyen fajta konkrét elvárása, hogy Putyin megváltoztassa a hozzáállását a dolgokhoz. Ez igazából már szankcionálja, bünteti Putyint, illetve megpróbálja eltántorítani a további eszkalációs lépésektől, hiszen ne felejtjük el, azzal, hogy az orosz haderő megjelent most már Ukrajna területén, most már mondjuk így, hogy hivatalos formában is, nem kell többé ezt most már köntörfalazni, ez még nem biztos, hogy, és ezzel élnek a gyanúperrel az Európai Unióban és a Nyugaton is, nem biztos, hogy ez a végállomás, tehát nem elképzelhető az, hogy a Donbassnak a 30%-át uralt ez a két szakadár úgynevezett népköztársaság, 70%-a még mindig ukrán felügyelet alatt van, és ki tudja, lehet, hogy az oroszoknak lesz a következő célpontja. A lényeg az a Putyin számára nyilvánvalóan, hogy Ukrajna egy cselekvőképtelen állammá váljon, teljesen diszfunkcionálisra váljon, és így elveszítse mindenféle vonzereit, egyáltalán önálló cselekvési képességét is.
Még mielőtt rátérnénk a konkrét szankciókra, azért menjünk vissza 8 évvel. A Krím elfoglalása után érvényesített szankciók Oroszországgal szemben hatásosak voltak? Elértek ezzel bármit is? Ezek szerint nem, mert Putyin újabb támadást intézett.
Igen, ha azt nézzük, hogy ez elrettentette volna Putyint a szomszédai jeleni agresszióktól, vagy egyáltalán attól, hogy alássa mondjuk a demokráciát más országokban, akkor nyilvánvalóan nem. Viszont az is biztos, hogy hatása mindenképpen volt az orosz gazdaságra, hiszen ha megnézzük azt részben, ennek betudhatóan, nem kizárólag, de részben, hogy az orosz gazdaság hogyan alakult, fejlődése hogyan alakult az elmúlt években, hosszú évek óta stagnálás jellemzi. És azért voltak ott olyan intézkedések, energetikai szektortól kezdve, csomó más intézkedés, pénzügyi szektorra vonatkozóan, amelyek szerintem azért, bár az oroszok nyilvánvalóan ezt megpróbálták leplezni, volt hatásuk. De az is igaz, hogy visszahatásuk is volt az Európai Unióra, hiszen az oroszok például az élelmiszertermékekre, mezőgazdasági élelmiszertermékek Európából érkező exportját, vagy importját orosz szempontból ugye gyakorlatilag embargó alá helyezték. De nem is ez a lényeg, az a kérdés, ugye most, hogy emeli a tétet a nyugat, de még nem tartunk nyilván azoknál a legkiélezettebb, legfontosabb, legsúlyosabb döntéseknél, lépéseknél. Tehát látható, hogy van egy szakaszosság ebben, ami azt jelenti, annak a jele, hogy nem akarták előni az összes, hogy fogalmazzak, töltényt. A nyugatiak nyilván megbeszélték ezt az Európai Unió, az Egyesült Államok és a partnereik, hanem még megpróbálják Putyin még időközben elrettenteni, hogy ez az első, megmutatjuk neked, kirakatba helyeztük az első hullámot. Az első hullámot egyébként nem becsülném alá, mert azt hiszem, hogy ott azért van egy olyan, legalább egy olyan lépés van, ami azért elég nagy, komoly károkat okozhat az oroszoknak, ez pedig az, hogy gyakorlatilag mostantól kezdve a nyugati tőkepiacoktól az orosz államot és az orosz kormányt, illetve azokat a személyeket, oligarchákat és cégcsoportokat, amelyeknek közük volt az Ukrajna elleni invázióhoz, így fogalmazok, agresszióhoz, inkább agresszióról beszéljünk, azok nem férhetnek hozzá több, nem vehetnek föl hitelt, államkötvényeket nem bocsáthatnak ki az oroszok, és így nem tehetnek szert tulajdonképpen az állam a költségvetés finanszírozásához szükséges forrásokra. Meglátjuk, hogy ennek mi hatása lesz.
Ezen kívül még mi van ebben a szankciós csomagban, mert ha jól értelmezem a szavaidat, akkor ez egy első felvonás, és ennek folytatása következik.
Igen, tehát ugye abból indul ki, hogy nem hisznek Putyinnak. Az elmúlt napokban is egyébként több alkalommal tulajdonképpen nem azt tette, amit megígért, akár Macronnak, akár Bidennek. Nyilván itt már teljes a hitel vesztés, de hát nem is ez a célja Putyinnak természetesen, hiszen továbbra is azért ő diktálja a tempót, de a lényeg az valóban, hogy ezért aztán gyakorlatilag egy szakaszos megoldásban állapodtak meg az Európai Unió tagállamai. Tegyük azért hozzá azt is, hogy azért azt is tükrözi, hogy az EU-n belül sincs egység. Vannak országok, amelyek fontolva haladnának, lassabban haladnának, ezek közé tartozik Magyarország, Németország, Ausztria és Olaszország, miközben a lengyelek, a balti államok már az első alkalommal jobban, tehát erőteljesebb intézkedéseket hoztak volna. Most milyen intézkedések vannak még ebben a csomagban? Ugye említettem szerintem a legfontosabbat. Ezen túl azok az orosz bankok, amelyek részt vesznek gyakorlatilag az orosz katonai agresszió finanszírozásában, bármi közük van hozzá, azok is gyakorlatilag szankciókra számíthatnak. Ezen kívül 27 személyt, illetve céget is fekete listáz az Európai Unió, az azt jelenti, ugye, hogy nem utazhatnak be az Európai Unió területére majd. Itt izgalmas lesz majd látni, illetve a vagyonbefagyasztás is, hát például, hogyha villájuk van esetleg a Szent-Tropez-ben, a Côte d'Azur-ön vagy máshol, akkor ezettől kezdve, mostantól kezdve nem használhatják. És akkor van még egy intézkedés, inkább szimbolikus intézkedésnek nevezném. Ugye az egyik az, hogy a Dumának, az állami Dumának a minden 351 tagja, ami megszavazta gyakorlatilag ugye azt a kérést, hogy ismerjék el a függetlenségét ennek a két szakadár területnek, hát őket is fekete listázza az Európai Unió. Ez nyilvánvaló inkább szimbolikus, de azért van hatása, és az nem beszéltünk, hogy a legfontosabb intézkedés, ami nem az Európai Unióhoz fűződik, hanem Németországhoz, a német kormányhoz.
Ezt akartam volna kérdezni, és ez lett volna szinte a záró kérdésem is, hogy ugyanakkor van Oroszország kezében egy aduász, mégpedig ez az energia, a földgáz. Tehát elzárhatja Európa felé a csapokat, bár most ezt önként megtette Németország, hogy az északi áramlat kettőt felfüggesztette, de hát ezzel lehet, hogy a németek saját maguknak is egy vermetásnak, nem?
A németeknek ezt nehezen hozták meg ezt a döntést. Én úgy gondolom, hogy a németek az elmúlt években elhibázott politikájáért lakolnak most ezzel, de eljutottak oda azért igazából, hogy a hitelességük kedvé érdekében, és Európa érdekében meghúzták ezt a lépést, amit tulajdonképpen mindenképpen egy jó dolog. Én úgy gondolom, a németek kezdetől fogva hibát követtek el, amikor azt magyaráztak, hogy ez egy kereskedelmi projekt, és semmi köze nincs a geopolitikához, miközben tudjuk, hogy nagyon is van köze hozzá. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván segítette ezt a döntést az is, hogy lassan a tél vége felé járunk. Igen, az Európai Uniónak a gázkészletei nagyon alacsonyak, egyébként főleg a Gazprom által kezelt európai tároló, gáztárolóban alacsony a gáz szintje, 14%, máshol 16%, máshol 44%-os szinten van, és viszont azt látni kell azért, hogy az északi áramlat kettő gázvezeték az igazából nem új orosz gázt hozott volna, nem ugyanazt a gázt hozta volna más útvonalon, mint amit egyébként korábban az ukrán rendszerbe tereltek bele, tehát ilyen értelemben szerintem nem érne az Európai Uniót óriási nagy károk, nem érnék az Európai Uniót. Egyrészt, a másik része pedig az, és azt látni kell azért az elkerületet, valószínűleg ezt meg kell mondanunk, és ezt mindenkinek szembe kell nézni. Rövid távon valóban az Európai Unió hátányba kényszerülhet Oroszországgal szemben, de már egy-két éves futamidőben nézve, már ha Putyinék elzárnak a gázcsapot, maguk alatt vágják a fát. Bár nagyon meredeknek hangzik, de 2030-ig le tudna válni az Európai Unió az orosz gáztól. Meg fog ez történni? Szerintem nem fog megtörténni, nyilvánvalóan azért sem, mert nem minden országot sújt egyformán ugye az orosz gázcsap elzárása, és ez a nagy választás kérdése. Kész az Európai Unió azért, hogy geopolitikai szerepét erősítse, és zsarolási potenciált az oroszoknak csökkentse, kész arra, hogy áldozatokat hozzon rövid távon, ami azt is jelentheti akár, hogy sokkal drágábbá válik az energia. Nyilván ez egyszerűbb mondani, elmondani egy elemzőnek, mint megtenni, hiszen választások is vannak, és számos országban azért a fogyasztók nagyon sérülékenyek, sebezhetőek. Nyilván ez az a pont, amit Putyin úgy gondol, hogy továbbra is sokban tudja tartani az Európai Unió, de én úgy gondolom, hogy ezek a sorozatos lépések, amiket az orosz vezetés megreszkíroz, folyamatosan rombolják gyakorlatilag a saját helyzetét közép és hosszú távon. Előbb-utóbb el fogunk oda jutni, hogy alternatív megoldások fognak születni. Ez Európai Unióként már el is indult ezen az úton, így idő kérdése az, hogy mikor kerül tulajdonképpen ez a pozíció, mikor fog megfordulni, és mikor kell Oroszországnak más megoldások, alternatív megoldások után néznie. Az egyik nyilvánvalóan Kína lesz, de Kína is elindul azért lassan a gáz kivezetése felé, még hogyha ez el is fog tartani hosszabb ideig, mint az Európai Unióban.
Jévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!